60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Fordulatot jeleznek a boltokban a friss adatok. Márciusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 3,6%-kal, naptárhatástól megtisztítva 4,2%-kal nőtt az előző év azonos időszakihoz képest, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A forgalom 2%-kal bővült az előző hónaphoz viszonyítva. A friss adat a fogyasztás helyreállásának és az óvatossági motívum fokozatos oldódásának a jele, méltatta a fejleményeket a Nemzetgazdasági Minisztérium. Mint megállapították, a kiskereskedelmi forgalom túljutott a mélypontján és már a kilábalási szakaszban tart. A talajgenerátoros védekezés eredményeit jól mutatja, hogy míg a környező országokban lehullott nagyobb méretű és mennyiségű jégszemek jelentős károkat okoztak, itthon legfeljebb búza, illetve borsószem nagyságú jégszemek kísérték az ivatarokat, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Az általuk működtetett országos jégkármérséklő rendszer használatára már április második felében számos alkalommal szükség volt. Soha ilyen mértékű zöld ideológiai nyomás alatt nem volt még az európai agrárium, jelentette ki az agrárminiszter az M1 állami televízióban. Nagy István úgy vélekedett, nem az európai gazdákat kell felelőssé tenni az éghajlatváltozásért, hiszen ők a leginkább érdekeltek abban, hogy teremtett világunk minőségét megőrizzék, és az ilyen károknak nem okozói, hanem elszenvedői. Arról is beszélt, hogy az ukrán mezőgazdasági termékek behozatala az egész európai gazdálkodás jövőjét veszélyezteti. Emmanuel Macron francia elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, sürgette Xi Jinping kínai vezetőt a párizsi csúcs találkozón, hogy használja fel Peking befolyását az Ukrajna elleni orosz háború leállítására. Európát aggasztja, hogy bár hivatalosan semleges az ukrajnai konfliktussal kapcsolatban, Kína lényegében Oroszországot támogatja, amely kínai szerszámgépeket használ a fegyvergyártásában. További erőfeszítésekre van szükség a kettős felhasználású áruk Oroszországba történő szállításának visszaszorításához, amelyek utat találnak a csatatérre, mondta von der Leyen a tárgyalások után, hozzátéve, hogy ez igenis hatással van az EU-Kína kapcsolatokra. Történelmi jelentőségű a kínai elnök eheti magyarországi látogatása, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint ez nagyban hozzájárul hazánk megerősödéséhez, a gazdasági kereskedelmi viszony fejlesztéséhez és remélhetőleg a béketörekvések sikeréhez is. Kiemelte, hogy Xi Jinping népes delegációja élén mindössze két Európai Uniós tagállamot keres fel most, Franciaországot és hazánkat. Budapestre holnap érkezik. Az utolsó órában vagyunk, hogy kikerüljünk az európai liberális mainstream által gerjesztett háborús őrületből, jelentette ki a tárcavezető tegnap a Megafon millenárisan tartott rendezvényén. Szijjártó Péter azt tartja a legfontosabbnak, hogy az európai parlamenti voksoláson és az amerikai elnökválasztáson is jobboldali győzelem szülessen, mert, mint mondta, ez szükséges ahhoz, hogy véget vethessünk a háborús pszichózisnak. Az izraeli hadsereg még éjjel elfoglalta a Rafahi határátkelő gázai oldalát az egyiptomi határnál. Közlésük szerint az izraeli egységek több mint 150 célpontot támadtak meg, megöltek mintegy 20 terroristát, és találtak 3 alagút lejáratot a Rafah elleni eddigi hadjáratban. Az éjjeli hadművelet során a palesztin iszlamisták robbanószerrel teli autóval próbálták megtámadni az izraeli erőket, de a járművet megsemmisítették. Izrael tehát megtámadta Rafahot, mintegy 2 órával a Hamász terrorszervezet tűzszüneti, illetve TUSZ egyezményre adott pozitív válasza után a palesztin média heves lövésekről számolt be, majd az izraeli hadsereg szóvivője is megerősítette, hogy Rafah keleti részén harcok folynak. Izrael szerint a Hamász által elfogadott tűzszüneti egyezmény messze áll a követeléseiktől. A matematika írásbelivel folytatódott ma az érettségi, amely a magyar nyelv és irodalommal kezdődött tegnap. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint hétfőn középszinten 1146 helyszínen 73.472, emelt szinten 57 helyszínen 2066 vizsgázó adott számot tudásáról. A dolgozatokat központilag kidolgozott útmutatók alapján javítják és értékelik. Plakátkampányt indított a Magyar Orvosi Kamara a kórházi fertőzések visszaszorításáért. A betegekkel és hozzátartozóikkal igyekeznek tudatosítani, hogy például kézmosással ők is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy kevesebb legyen az ilyen megbetegedés. Tüdőgyulladást, seb- és húgyúti fertőzést, valamint nehezen gyógyuló sebeket is kiválthatnak a kórházi fertőzések. Végül az időjárásról. Erőteljes gomoly felhőképződés várható, így erősen felhős borult időszakokra is számítani kell. Sokfelé alakulhat ki zápor, helyenként zivatar, erős lesz a szél. A csúcsomérséklet 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdett 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87, 26, kötőjel 2, kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a Katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával. Támogassa a Caritást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban a költözés lesz a téma. Sipos Gál Eszter óvodapszichológus nem csak arról szól, hogyan élik meg ezt a krízist a különböző korú gyerekek, hanem elmondja azt is, hogyan tudjuk könnyebbé tenni a lakókörnyezet megváltozását a kicsiknek és a nagyobbaknak is. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Nagy szeretettel köszöntöm Sipos Gál Esztert újra a stúdióban, akivel ma a költözés témakörében fogunk beszélgetni, hogy ez milyen hatással van a gyerekekre. Üdvözöllek itt újra!
Köszöntöm én is a hallgatókat, és köszönöm a meghívást. De alapvetően, hogy milyen hatással van a gyerekekre, ugye a költözésre azt szoktuk mondani, így a pszichológiában ilyen csúnyán, hogy ez egy normatív krízis, ami azt jelenti, hogy nagyjából mindenkinek az életében elkerülhetetlenül előfordul, és alapvetően emiatt ugye nem is érdemes annyit szorongani rajta, hogy na most akkor költözzünk, ne költözzünk, hogyha esetleg a szülők úgy látják, hogy adott esetben jobb lakóhelyet, élőhelyet találtak maguknak, akkor én azt gondolom, hogy ennek nem szabad visszatartó erőnek lenni, hogy olyan úristen, mert a gyerek mit fog szólni, mert hogy nem lehet őt minden egyes kis frusztrációtól megvédeni. Úgyhogy éppen ebből adódóan vannak olyan gyerekek, akik ezt kifejezetten meg sem sínylik. De van olyan, aki meg egy kicsit nehezebben veszi, úgyhogy nyilván a gyermek személyiségét is alapul kell venni.
Mert hogy azt szokták mondani, sőt a gyerekek szeretik az állandóságot, a biztonságot, a megszokott környezetet, és ugye ebből fogjuk őket kirángatni tulajdonképpen egy új lakókörnyezetbe.
Igen, ez így van, de azt gondolom, hogy vannak olyan praktikák, meg olyan kis jól bevált módszerek, amivel megkönnyíthetjük a gyerekek számára ezt az időszakot. Természetesen az, hogy változás az jár némi feszültséggel, az elkerülhetetlen, de alapvetően, hogyha a gyermek is tud róla, egyeztetünk vele, és lehetőséget adunk arra, hogy megismerje azt a helyet is, ahová menni fogunk, illetve pontos időpontot is mondunk neki, amikor ez meg fog történni, akkor azért ez nagyon sokat nyomhat alatba, azzal kapcsolatban, hogy ő is hogy fogadja. Tehát amire szerintem elsősorban nagyon fontos odafigyelni, hogy egy, legyen meg az időpont, először a mi fejünkben. Tehát az, hogy amíg ilyen bizonytalanságban vagyunk, meg esetleg tényleg még csak így felmerül gondolatként a dolog, nem biztos, hogy ezt akkor őt annyira be kell még ebbe avatni, mert akkor elkezd ugye ezen gondolkodni, meg ezen esetleg szorongani, hogy most akkor így lesz, hogy lesz. Tehát ez a bizonytalanság számára sokkal nehezebb lehet, mint az, hogy akkor azt mondom, hogy jó, most már biztosra tudom, és akkor akár még a naptárba be is jelölhetjük. Tehát, hogy legyen számára is ez egy várakozással teli időszak, ami ugye nem csak negatív érzelmekkel párosulhat. Tehát, hogy lehet az is, hogy várjuk, és akkor bejelöljük, mondjuk oda rajzolunk egy házikút ahhoz a naphoz a naptárban, amikor költözni fog. Ez az első lépés, ez nagyon fontos. A másik lépés az ugye nyilván az életkorától függ a gyereknek, hogy milyen szinten avatjuk be, illetve mi az, ami számára fontos, azt is meg kell nézni. Hogyha ő még picike, bölcs is, ovis, akkor számára nagyon fontosak még a kis ágya, a kis bútorai, a játékai, és egy kicsit az ő szemszögéből nézve ezekkel kapcsolatban is biztosítanunk kell, hogy azok, amiket nagyon szeret, azokat magunkkal visszük. Amit már kinőtt, azt lehet, hogy odaadjuk valakinek, de hogy érdemes egy kicsit ilyen gyakorlatias szempontból is megközelíteni, hogy és akkor neki hol lesznek ezek a dolgai, meg hogy egyáltalán lesznek ezek a dolgai, akkor úgy szépen át levezetni neki, hogy akár még teszem azt le is rajzolni a leendő szobáját, hogy ez neki ugyanúgy lesz egy ilyen kis kuckója, és ez meg lesz oldva. Érdemes arra is felkészíteni, így akár harmadik lépésként, most már ez nem olyan szoros sorrend, ami szerintem a legelső az tényleg az, hogy legyen a biztos időpont, arra felkészíteni, hogy egy költözés milyen hercehurcával jár. Lehetőleg nem úgy, hogy még a kedvünket is elveszük a dologtól, tehát hogy nyilván ezért most nézzünk magunkba őszintén, egy költözés nagyon fárasztó a felnőttek számára is. Ezt nem kell eltitkolni a gyermek elől, viszont saját magunknak is jót teszünk azzal, hogyha néhány pozitívumot is ki tudunk ragadni, illetve kicsit játékosabban tudjuk megközelíteni ezt a dolgot. De fontos elmondani neki, hogy most az fog történni, hogy mindent bedobozolunk, ami törékeny, jól becsomagoljuk, ami nem törékeny, nem csomagoljuk ennyire. Tehát akár számunkra kicsit fárasztó módon is, de neki részletesen elmeséljük, hogy mi várható, mert ahogy mondtad, ők szeretik az állandóságot, biztosságot, meg megszokott dolgokat. Ettől függetlenül, ha tudják, hogy mi várható, akkor sokkal könnyebben el is fogadják, mint hogyha csak így oda vetünk egy filmadatot nekik, amit aztán ki tudja, hogy az ő fejükben milyen kis gondolat foszlányokat szül. Úgyhogy ez is nagyon fontos még, illetve az, hogy amikor valóban zajlik a költözés, ugye sokan úgy vannak vele, hogy hát azért ez egy felnőtteknek való munka, és akkor őt vigyük le nagymamához ide-oda, mi meg akkor nyugodtan haladjunk. Én ennek ellenére azt mondanám, hogy inkább érdemesebb őt is befogni. Tehát persze nyilván nem kell neki a nehéz dobozokat cipelni, de a saját kis plüsseit hagy pakolja ő be egy táskába, hagy legyen ott anyával, amikor ugye papírozgatja a poharakat. Tehát, hogy mindenképpen én akár egy 2 évesnek is el tudom képzelni, hogy lehet olyan feladatot adni egy költözés során, amit ő el tud végezni, vagy ha csak ott van a szülők mellett és végigkíséri, akkor is sokkal jobb, mint hogy ha hirtelen kiragadjuk a megszokott környezetéből, és akkor egyszer csak így megérkezik egy másikba. De a folyamatnak a teljes részében részt vesz, az neki sokkal könnyebben elfogadható, én azt gondolom.
Érdemes lehet mondjuk megmutatni neki az új üres lakást vagy házat, hogy ő feltérképezze magának, hogy itt fogunk majd lakni?
Természetesen ez nagyon fontos, és jó is mondod, mert ez is egy lépés a költözésre való felkészítésnek, hogy ha van rá lehetőség, és tényleg nem az ország másik végére költöznek, akkor érdemes mindenképpen, akár a házat is. Tehát, hogy amikor már kinézték, és eldöntötték, hogy biztos, hogy az lesz, akkor érdemes elvinni oda egy, hogyha meg lehet beszélni az előző tulajdonossal, hogy járja ő is körbe, nézze meg, ismerkedjen vele, és az megint csak egy, meg akár az új környezettel is, tehát, hogy ott milyen játszóterek vannak, hogy ott milyen egyéb, ugye hát, hogyha nagyobb gyerekről van szó, egyéb szórakozási lehetőségek is vannak, illetve ami még nagyon fontos, az az, hogy legyen egy elköszönési rítus a másik háztól, most ez akármilyen furcsán hangzik, de egy-egy olyan szokást, amit ott szívesen végeztek, érdemes az utolsó nap, hát így felelvinteni, meg ünnepelni, vagy akár egy ilyen kis búcsú bulit ugye az ő szintjén rendezni neki, ahol egy kicsit sütiznek, megemlékeznek, hogy milyen sok szép dolgot éltek át ebben a házban, és akkor ő is el tud köszönni. Nyilván, hogyha a költözés az intézményváltással is jár, tehát akár óvodát, iskolát vált, akkor az még fontosabb, hogy onnan az osztályától, a csoportjától el tudjon köszönni. Tehát legyen ez megbeszélve a pedagógusokkal, és akkor vegyen be egy kis süteményt. Ezért ezt érdemes legalább 1-2 héttel előtte szólni, mert általában ilyenkor a pedagógusok is készülnek egy kis ajándékkal, vagy a gyerekek közösen készítenek valamit. Tehát ezek nagyon fontos dolgok, mert ha van egy lezárása egy időszaknak, akkor sokkal könnyebb újat kezdeni, mint hogyha csak így hirtelen ugye egyik napról a másikra átragadják a gyermeket egy helyzetbe.
A kisebb gyerekek, vagy a nagyobbak fogadják könnyebben a környezetváltozást, az otthonváltást? Tehát gondolok itt arra, hogy mondjuk egy óvodás esetleg könnyebben alkalmazkodik, mint mondjuk a kamasz vagy kiskamasz, aki már ragaszkodik.
Hát azt gondolom, hogy rátapintottál nagyjából a lényegre. Egyrészt tényleg függ a gyermek személyiségétől, tehát hogy tényleg, ha valaki szorongósabb, zárkózottabb, ha már egy közösségben végre sikerült neki megnyílni, akkor nyilván most ezt újra meg kell ismételni, és ez számára nehezebb lehet. De ha nagyon általánosságban beszélünk, azért, ha belegondolunk, egy nagyobb iskolásnak vagy kamasznak akár már azért stabilabb baráti kapcsolatai vannak. Egy óvodás gyereknek, de még egy kisiskolásnak is a barátság azért nagyon olyan hullámzó, meg nagyon olyan kis, hogy is mondjam, olyan pillanatnyi dolgokon alapszik, hogy mert neked tetszik a pónid, amit behoztál, és te vagy a barátom. De most ezt nyilván könnyebb elengedni, mint egy olyan életkorban már, ahol a barátság valódi, sok hasonlóságon valódi, együtt átélt eseményeken, összetartozáson alapszik, és akkor ezt esetleg, hogyha egy olyan helyváltoztatással történik, hogy esetleg sokkal messzebb költöznek, tehát biztos benne, hogy nem tud vele annyit találkozni, meg már megszokta az osztályát, megszerette az osztályát, természetesen nehezebb elengedni. Tehát, hogy ezt azért ilyenkor érdemes figyelembe venni, és iskolás gyerekeknél egyébként is azért rá kell számolni egy jó pár hetet, tehát mondjuk 6-8 hetet arra, hogy hát itt lehet, hogy nem fog most brillírozni annyira az iskolában a gyermek, tehát hogy még a legjobb tanulóknál is számíthatunk akár esetleg egy kis teljesítményromlásra, amit én azt gondolom, hogy nem érdemes felrúni nekik, tehát hogy nyilván nem kell előre engedélyt adni, hogy na most akkor nyugodtan hozzon haza hármasokat, de érdemes azért ezt így nagyon türelemmel, meg elfogadással kezelni, és esetleg meg is lehet mondani felnőttként is, hogy hát igen, ebben az időszakban én is fáradékonyabb vagyok, meg ingerlékenyebb vagyok, vagy lehet arról beszélni, hogy hát nekem is most itt új munkahelyem lesz, teszem azt, hogyha tényleg várost váltanak, és hogy hát nagyon izgulok, mert hogy nem ismerem ezeket az embereket, és már segítek azzal a gyermekemnek, hogy egyrészt ő nincs egyedül, tehát hogy hoppá, így mások is érzik magukat, meg hogy ettől nem kell úgymond így bolondnak tekinteni magát, hogy ő ilyeneket él át, mert hogy azért ilyesmi is elindulhat egy kamasz fejében. Másrészt meg esetleg az én kis megküzdési módjaimból tud ő ismeríteni.
Van-e ennek utó zöngéje? Valami, ami később jön fel a gyerekben, mert ugye, hogy átköltöznek, sokszor saját tapasztalat alapján is mondom, hogy egy költözés után azért még feljön, hogy anya, emlékszel, hogy mi volt a másik lakásban, meg nekem hiányzik még az a másik lakásból. Tehát, hogy ez a kis nosztalgia meddig tarthat úgy, amennyi még jó?
Alapvetően van, és jó is, hogyha van, hiszen az jó, hogyha vannak emlékeink, és abból tudunk táplálkozni. Az is külön nagyon jó, hogyha mernek beszélni erről a gyermekek, tehát hogy ez szerintem nagyon pozitív. Azért, hogyha már fél év, tehát hogy az, hogy mikor jön elő, hát lehet, hogy 3 év múlva jut eszébe valami, és az nem, tehát nem ebben húznék határt, inkább az, hogy milyen mértékben, mennyire. Tehát hogyha úgy látjuk, hogy eltelt pár hónap, és még mindig nagyon ragaszkodik, és nagyon elzárkózik az újtól, tehát hogy ő nem akar az új ágyában aludni, ő nem akar az új mostót nem akarja használni, és már úgy kórosan ragaszkodik a régihez, vagy elutasítja az ételt az új konyhában. Tehát olyasmi, ami tényleg az életminőségére nagyobb hatással van, vagy hónapokig nem tud aludni. Tehát, hogy az ilyen esetek azok, amik miért szerintem érdemes szakember segítségét kérni, de az, hogy akár egy jó pár év múlva is eszébe jut valami, az teljesen természetes, hiszen akkor ott történt vele azon a helyszínen az az emlék, de lehet, hogy csak ilyen szinten kötődik hozzá, és nem jelzi azt, hogy ő most akkor ezt nem tudta elengedni.
Engedjük esetleg a saját szobájának vagy kis környezetének a kialakításában a befolyásolást, hogy ő mondhassa meg, hogy mit szeretne esetleg az új szobájában. Ezek jó praktikák lehetne?
Abszolút jó ötletnek tartom, viszont nagyon fontos, hogy a gyerek életkorát vegyük figyelembe abban a kérdésben, hogy mekkora felelősséget adunk neki. Tehát, hogyha most egy 2 évesre bízunk a falának a színét kiválasztását, az nehézkes. De ebben lehet például olyan kis könnyítéseket adni neki is magunknak is, tehát mindenképpen legyen valamiben döntése. Ha más nem az, hogy akkor ő most milyen ágytakarót választod, de hogyha már nagyobb, vagy ha még kisebb is, de szeretnénk bevonni, lehet ilyet is csinálni, hogy akkor én kiválasztok 2 fajta színt, és akkor ő abból válasszon. Tehát, hogy mondjuk 2 szint, amit tényleg így felnőtt fejjel átgondolva, hogy érdemes egy szobának választani, és akkor ő abból választ, akkor mégis megéli azt, hogy ő választ. Ha meg idősebb, és tényleg ezeket jobban fel tudja mérni, tehát minél nagyobb, annál több mindenben szerintem érdemes szabad kezet hagyni neki, nyilván ugye a mi közreműködésünkkel, de egy kamasz gyerek meg aztán végképp a bútorait, a szobája színét, az, hogy milyen ajtója legyen, sőt még azt is, hogy az ő szobájában mikor jöhetnek be, még abban is szerintem érdemes, hogy kapjon beleszólást, hogy azért egy kicsit így az a saját autonómiáját meg tudja élni. A piciknek meg tényleg ilyen kis apróságokban, illetve, hogy is mondjam, nagyobb segítőkézzel. Tehát, hogy így mondjuk két-három variációból való választás, az nekik is könnyebb, mert egy kicsi nem tud mit kezdeni egy teljes színpalettával, vagy egy teljes ilyen függöny palettával, az neki nagyon sokat elveszik, és akkor hirtelen mindegyiket akarja, nem is csodálkoznék, hogyha sírva fakadna ilyenkor egy-egy kisgyerek, úgyhogy így lehet sokat segíteni nekik.
Most itt a műsor nagy részében egy viszonylagos idillről beszélgettünk, hiszen az egész család kompletten költözik át egy új helyre, ami amúgy krízist jelenthet bármely családtagnak. De van olyan élethelyzet, amikor más konfliktus is közrejátszik ebben, tehát mondjuk a szülők nem maradnak együtt. Itt a költözés alapvetően egy másféle elválást is jelent. Ezt hogyan tudjuk segíteni a gyereknek?
Hát igen, ez egy sokkal szomorúbb helyzet. Alapvetően szerintem, hogyha ugye külön, tehát hogy neki most szembe kell nézni azzal, hogy innentől ez a két ház az otthona, akkor jó, hogyha így is állunk hozzá, hogy ha neki két otthona van, akkor két otthonában legyen neki két kuckója, még hogyha nem is megoldható, ugye, hogy külön szobája legyen, hiszen nem tudhatjuk, de hogy legyenek számára ismerős játékok, szeretett játékok, ugyanúgy akkor a másik szülő lakhelyén az ő szobájával, vagy az ő kis részlegével kapcsolatban legyen egy kis beleszólása, mint hogyha egyébként költözének. Tehát ezek szerintem mindig azok. A másik meg az ugye, akár az idilli költözésnél, vagy ennél a szomorúbb esetben való költözésnél is, hogy a napi rendet, hogyha tudjuk tartani az új helyen, az akkor már egy biztos pont, ami eddig is így volt, és továbbra is így lesz. De amire tényleg érdemes figyelni, hogy egyrészt ez meg is legyen fogalmazva, hogy neki mind a két ház az otthona, de azért jó, hogyha életvitelszerűen az egyikben azért többen van, mert hogyha úgy nagyon ide-oda húzogatják, az megint egy feszültségforrás számára.
A kisebb gyerekek, gondolom, ők nehezebben viselik ezt a fajta változást?
Nem mondhatnám ezt így kizárólagosan. Tehát van az az életkor, amiben talán még rugalmasabban is kezelik ezt, mert hogy még annyira nem... Egyrészt, hogyha nagyon kicsi, akkor feltehetőleg a szülő kapcsolata már eleve nem volt annyira jó, hogyha olyan pici korban válnak el. Tehát ő gyakorlatilag lehet, hogy abba született bele, hogy ez már nem egy olyan érzelemdús házasság, és lehet, hogy nem is lepődik meg annyira, vagy nem lesz neki annyira furcsa. Még nagyobb korban szerintem már úgy jobban fel tudja mérni, sőt lehet, hogy elhatározottabban bele is akar szólni, hogy ő nem akar esetleg az új helyre menni a másik szülőhöz, ami nyilván egy fájdalmas pont lehet a másik szülő számára, vagy akkor hirtelen, hogyha az ott egy újdonság is nagyon tetszik, meg lehet, hogy esetleg több mindent szabad, akkor ő nem akar visszamenni a másik helyet. Tehát, hogy ezek, igen, ezt nem tudnám életkorhoz kötni egyáltalán. Tehát, hogy van olyan kisgyerek, aki nagyon rugalmasan kezeli ezt, és igazából elnyomja az újdonságérzés azt, hogy neki ez fájdalmas, tehát, hogy az új kis szoba, az új játékok, az új hely, és ilyen, ezekben az esetekben azért egy pár hónap elteltével jobban megmutatkozik, mikor úgy már úgy realizálja, hogy hát akkor ez nem egy nap volt, meg nem egy hét volt, meg nem egy hirtelen dolog volt, hanem állandó lesz. És van olyan nagy, aki meg esetleg lehet, hogy, tehát, hogy annyi mindentől függ, lehet, hogy örömmel fogadja ezt, mert már nagyon szenvedés volt neki is az a helyzet. Tehát rengeteg tényezője van ennek.
Összességében mennyi időre lehet alapvetően szüksége egy gyereknek, hogy megszokjon egy új környezetet?
Én azt gondolom, hogy egy ilyen két hónap azért kell. Tehát, hogy azt mondom, hogy a szokás kialakítás az 3 hónap körülbelül, mire valami úgy automatizálódik. Most nagyjából ebben sem vonnék olyan nagy különbséget, mert hogy azért az, hogy az új helyhez kapcsolódó új szokások kialakuljanak, azért 3 hónap szerintem nem feltétlenül, de azért 6-8 hét az azért annyit mindenképpen érdemes engedni nekik erre.
Gyerekeknél mennyire teszünk azzal jót, ha mondjuk ők a kicsomagolási folyamatot végignézik, hogy mi hova kerül, hogy a nagy rumliból egyszer csak rend lesz?
Teljes mértékben jót teszünk nekik. Tehát, hogy ez is az élet része valahol, illetve hát ők is részt vesznek a kicsomagolásban is. Tehát, hogy hát igen, az a káv, az, hogy senkinek nem teszünk jót, hogyha rövid távon akarok gondolkozni, hiszen ezt mindenki szeretné elkerülni, de szerintem ez az a dolog, amit még akkor is, hogyha egy egész költöztető tím dolgozik egy-egy házon, ezt még akkor is a tulajdonosnak kell megcsinálni, hiszen ő az, aki ebben döntést hoz. És ez megint egy olyan lehetőség számára, ahol érzi, hogy igen, ő is cselekvő részese ennek a folyamatnak. Igen, és ő is eldöntheti, hogy az ő azt a malacperselyt, ami eddig ezen a polcon volt, majd most ő hova rakja ki. Sőt, ugye idővel, bár ez nem közvetlen a költözéshez tartozik, de idővel, ahogy ő növekszik, ugye időről időre átrendezzük a szobáját, tehát ebben is ugye ő részt vállal, és ez szerintem sokkal jobb, mint hogyha csak úgy kiemelnénk ebből. Még akkor is, ha adott pillanatban nem tetszik neki, mert azért az várható, hogy nem lesz hozzá kedve, vagy lehet, hogy fáradt lesz, meg hát a szülőknek a frusztráció és rányomhatja a bélyegét az ő hangulatára, de mindenképpen érdemes bevonni őt.
Alapvetően a gyerekek nehezen szabadulnak meg játékoktól, még akkor is, hogyha az a játék mondjuk fél évig a sarokban porosodott. Mikor teszünk vele jót, vagy akár még magunkkal is, ha fogalmazhatok így, hiszen amikor már megkérdezzük, hogy ezt a játékot oda szeretnéd adni valakinek, vagy összepakolunk egy pár játékot, szortírozunk, amire már nincs szükséged, azt odaadjuk, amire szükséged van, az pedig itt marad. Mégis ilyenkor egy erős ellenállásba ütközhetünk. Hogyan tudjuk ezt a helyzetet megoldani?
Hát ha ő nagyon ellenkezik, akkor azért a tudta nélkül nem érdemes megszabadulni játékoktól, még akkor is, ahogy fogalmazol, hogy ott van már fél éve a sarokban, mert nem tudhatjuk, hogy egyszer csak elkezdik keresni, és az olyan, mint hogyha egy kicsit úgy elárultuk volna őt, vagy becsaptuk volna, tehát mindenképpen bizalomvesztéshez vezethet. Én inkább azt javasolnám, hogyha, mert hogy sok gyereknek vannak ilyen kevésbé használatos játékai, de ha még nem akart szabadulni tőle egyelőre, akkor szerintem érdemes egy dobozba összeszedni őket, és akkor nem odaadni senkinek, de esetleg egy tárolóba, vagy egy pincébe, vagy valamilyen ilyen kis helységbe eltenni, hogy ez megvan, rendben van, de azért, hogyha már túl sok helyet foglal a minden nap használatos szobájában, akkor azért ne legyen útban.
Legyen akkor tehát aktív részese a költözésnek a gyerek is.
Igen.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél.
Én is köszönöm a meghívást.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a költözés kríziséről hallhatták Sípos Gál Eszter óvodapszichológust. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Tompos Péter, valamint a műsor szerkesztője Berec Renáta nevében is. A most elhangzott műsort vasárnap 14 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Hétfői adásunk témái. Jézus barátaiként szeret minket. Ferenc pápa vasárnapi Regina Czöli imája. Nemet mondunk a háborúra, igent a párbeszédre. Ferenc pápa felhívása a békére. A Szent Atya a Jézus szíve tisztelet jubileumi konferenciájára. Minden seb begyógyulhat. Parélő Monial lelkiségének rövid története. Ferenc pápa július 7-én vasárnap Triestbe látogat az olaszországi katolikusok szociális hete alkalmából. Jézus barátaiként szeret minket. Ferenc pápa Regina Czőli imája. Vasárnap délben az apostoli palota dolgozó szobája ablakából elmondott beszédében Ferenc pápa a barátság témájáról emlékezett. Húsvét 6. vasárnapjának evangéliumi szakaszát elemezte, amelyben Jézus már nem szolgáinak, hanem barátainak nevezi az apostolokat. Jézus számára barátok vagyunk, akiknek kinyújtja a kezét és felajánlja a szeretetét, kegyelmét, igéjét, akikkel megosztja azt, ami a legkedvesebb számára. Szeret minket, barátként a mi javunkat akarja, és azt is akarja, hogy mi is részesüljünk az övében. Hangsúlyozta a Szent Atya, azért fohászkodva, hogy nevekedjünk a Jézussal való barátságban, és tegyünk róla tanúságot környezetünkben. A vasárnapi evangéliumi szakaszban Jézus ezt mondja az apostoloknak. Már nem mondolok titeket szolgáknak. Barátaimnak mondalak titeket, kezdte beszédét a Szent Atya, feltéve a kérdést. Mit is jelent ez? Válaszában emlékeztetett a Bibliára, amelyben Isten szolgái különleges személyek, akikre Isten fontos küldetéseket bíz. Ilyen például Mózes, Dávid király, Illés próféta, egészen Szűz Máriáig. Ezeknek a személyeknek Isten a kezükbe helyezi kincseit, utalta pápa a talentumokról szóló példabeszédre. Jézus szerint azonban mindez nem elég ahhoz, hogy elmondhassuk, kik vagyunk az ő számára. Mindez nem elég, több kell hozzá, valami nagyobb, ami túlmutat a javakon és magukon a terveken is. Barátságra van hozzá szükség. Ferenc pápa az emberi tapasztalatokból kiindulva ábrázolta a barátság fogalmát. Már gyermekként megtanuljuk, milyen szép ez az élmény. A barátoknak felkínáljuk játékainkat és a legszebb ajándékokat, majd nevekedve, serdülőként rájuk bízzuk első titkainkat, fiatalokként hűséget kínálunk fel. Felnőttként megosztjuk egymással eredményeinket és gondjainkat. Idősekként pedig megosztjuk egymással a hosszú napok emlékeit, megfontolásait és csöndjeit. Isten igéje a példabeszédek könyvében azt mondja nekünk, hogy amint az olaj és a tömjénfüst öröm a szívnek, a gyengéd barátság vigasz a léleknek. Idézett a Bibliából a Szent Atya, majd kérte, hogy egy pillanatra gondoljunk barátainkra, barátnőinkre, és adjunk hálát az Úrnak. A pápa ezután megállapította, hogy a barátság nem számítgatások, nem kényszer eredménye, hanem spontán jön létre. Amikor a másik személyben felismerünk valamit saját magunkból. És ha ez igaz, a barátság olyan erős, hogy nem szűnik meg még árulással szemben sem. A barát mindig szeretetről tesz tanúságot, idézett ismét Ferenc pápa a példabeszédek könyvéből. Erre adott nekünk példát Jézus, amikor azt mondja Júdásnak, aki őt csókkal árulja el, barátom, tudom, miért jöttél. Az igazi barát nem hagy el, még akkor sem, ha hibázol. Kijavít, esetleg szemrehányást tesz, de megbocsát, és soha nem hagy el. A vasárnapi evangéliumi szakaszban Jézus azt mondja nekünk, hogy mi az ő számára éppen ezek vagyunk. Barátok, kedves személyek, minden érdemen és elváráson túl. Akiknek kinyújtja a kezét, és felajánlja a szeretetét, kegyelmét, igéjét, akikkel, vagyis velünk, barátaival, megosztja azt, ami a legkedvesebb számára, mindazt, amit az atyától hallott. Egészen odáig menően, hogy törékenyé teszi magát értünk, hogy védekezés és feltétel nélkül a kezünkbe adja magát, mert szeret minket. Az Úr szeret minket, barátként a mi javunkat akarja, és azt akarja, hogy mi is részesüljünk az övében. Kérdezzük meg tehát magunktól, kérte a Szent Atya. Milyen számomra az Úr arca? Egy barát vagy egy idegen arca? Úgy érzem-e, hogy Jézus szeret engem, mint egy kedves szemét? És milyen Jézusnak az az arca, amiről tanúságot teszek másoknak, különösen azoknak, akik hibáznak és megbocsátásra szorulnak? E kérdések után Ferenc pápa a Szűzanyához intézett fohászsal zárta a vasárnap déli Regina Czöli elimádkozása előtt mondott beszédét. Mária segítsen nekünk, hogy növekedjünk a fiával való barátságban, és terjesszük azt környezetünkben.
Regina Czöli letári, alleluja!
Nemet mondunk a háborúra, igent a párbeszédre. Ferenc pápa felhívása a békére. Vasárnap délben, a Regina Czöli elimádkozása után Ferenc pápa áldott húsvétot kívánt ortodox testvéreinknek, és ismét a hívek imáit kérte a háborútól szenvedő Ukrajna, Palesztína és Izrael békéért. Ferenc pápa nagy szeretettel küldte jó kívánságait az ortodox egyházak és néhány keleti katolikus egyház híveinek, akik a Julián naptár szerint ezen a vasárnapon ünnepelték húsvétot. A föltámadt Úr töltse el örömmel és békével minden közösségüket, nyújtson vigaszt azoknak, akik megpróbáltatásban élnek. Fohászkodott a Szent Atya, majd áldott húsvétot kívánt ortodox testvéreinknek. A pápa imáiról biztosította a brazíliai Rio Grande do Sul állam lakosságát, amelyet hatalmas áradások sújtottak. Az Úr fogadja be az elhunytakat, és nyújtson vigaszt hozzátartozóiknak és mindazoknak, akiknek el kellett hagyniuk otthonukat. A Szent Atya köszöntötte a Rómából, Itália és a világ különböző részeiből érkezett híveket, külön megemlítve többek között a texasi, a chicagói főegyházmegyei és berlini zarándokokat, egy párizsi iskola diákjait, a Human Life International nemzetközi életvédő csoport tagjait, valamint egy olasz plébániai bérmálkozó fiataljait. Üdvözölte az Olaszország különböző részeiből érkezett zenekarokat, megköszönve, hogy milyen szépen zenéltek a téren. Ferenc pápa ezután szívélyes üdvözlettel fordult az új svájci gárdistákhoz és hozzátartozóikhoz a történelmi és kiemelkedő érdemű testület ünnepségén. A pápa a hívek tapsát kérte a svájci gárda számára, amelynek 34 újonca a hagyományoknak megfelelően május 6-án 17 órakor teszi le ünnepélyes esküjét a vatikáni apostoli palota Szent Damazus udvarában. A Szent Atya örömmel köszöntötte a Méter Egyesületet, amely a gyermekbántalmazás minden formája elleni küzdelemben kötelezte el magát. Megköszönte elkötelezettségüket, és arra buzdította őket, hogy továbbra is bátran folytassák tevékenységüket. Végül Ferenc pápa ismét arra szólított fel, hogy továbbra is imádkozzunk a sokat szenvedő és meggyötört Ukrajnáért, Palesztínáért és Izraelért is, hogy legyen béke, hogy megerősödjön a párbeszéd, és teremjen jó gyümölcsöket.
No a la guerra, sí al diálogo.
Nemet mondunk a háborúra, igent a párbeszédre. Ferenc pápa a Jézus szíve tisztelet római jubileumi konferenciájára. Minden seb begyógyulhat. 350 évvel ezelőtt részesítette az isteni gondviselés Paris-le-Monialban alakok Szent Margitot azokban a kegyelmi látomásokban, amelynek nyomán Colombier-Saint-Colos, francia jezsuita atya közreműködésével megszületett a Jézus szíve tisztelet. A jubileum tiszteletére nemzetközi emlékkonferenciát tartottak Rómában, Réparer l'irréparable, megjavítani a megjavíthatatlant címmel. A Szentatya május 4-én szombaton délelő fogadta Vatikánban a konferencia 130 tagját.
Riparazione.
A megjavítás, a helyrehozatal, kezdte beszédét a pápa, olyan fogalom, amelyet gyakran megtalálunk a Szentírásban. Az Ószövetségben a kárpótlás, helyrehozatal, a jóvátétel társadalmi dimenzióját jelzi az elkövetett gonosz tettért. Erről szól a mózesi törvény is, amely az ellopott tárgyak visszaszolgáltatását és az okozott kár helyreállítását rendelte el. Ez a törvényes igazságosság a társadalmi élet védelmét szolgálta, jelentette ki a pápa. Az új szövetségben azonban lelki jelleget ölt, a Krisztus által hozott megváltás keretein belül. A jóvátétel itt teljes mértékben a kereszt áldozatban nyilvánul meg. Újdonsága az, hogy feltárja az Úr irgalmát a bűnös iránt. A jóvátétel tehát hozzájárul az emberek egymás közötti megbékéléséhez, de az Istennel való megbékéléshez is, mert a feleborát ellen elkövetett gonoszság egyben Isten elleni vétség is, ahogy a Jézus Sirák fia könyve mondja. Az özvegyek könnyei talán nem csorognak az Isten arcán is? Hány könnyebb hull még most is Isten arcára, miközben világunk meg annyi visszaélés követel az ember méltósága ellen, még Isten népén belül is, állapította meg szomorúan a Szentatya. A konferencia címe két egymással ellentétes fogalmat kapcsol össze. Megjavítani a megjavíthatatlant.
Riparare l'irreparabili.
Ez arra a reményre hív minket, hogy minden seb begyógyulhat, még ha olyannyira mély is. A teljes rendbetétel néha lehetetlennek tűnik ugyan, ha a javaink vagy szeretteink végleg elvesznek, vagy ha bizonyos helyzetek visszafordíthatatlanná váltak. De a jóvátétel szándéka és ennek konkrét megvalósítása elengedhetetlen a megbékélés folyamatához, és hogy az ember szívébe ismét béke költözzék. A keresztény jóvátétel megérinti a sértett személy szívét, nem is csak az igazságosság egyszerű aktusaként, hanem két elkötelező hozzáállással. A bűnös mi volt elismerésével és a bocsánat kéréssel, majd a pápa ezt a két szót elemezte. Az első lépés a bűnösség elismerése.
Riconoscersi colpevole.
Minden jóvátétel, legyen az emberi vagy lelki, a bűn elismerésével kezdődik. Önmagunk megvádolása a keresztény bölcsesség része, és ez tetszik az Úrnak, mert az Úr kedvét leli a bűnbánó szívben. A testvérnek okozott sérelem őszinte felismeréséből, és abból a mély és őszinte érzésből, hogy a szeretet megsérült, születik meg ugyanis a jóvátétel vágya. A második lépés a bocsánatkérés.
Chiedere perdono.
Folytatta a pápa. Az elkövetett bűn megvallása a tékozó fiú példáját követi, aki ezt mondja atyának, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. A bocsánatkérés újra megnyitja a párbeszédet, és kifejezi azt a vágyat, hogy helyreállítsa a testvéri szeretet kötelékét. A jóvátétel ugyanis, akár annak a kezdete, vagy egyszerűen csak annak a szándéka, garantálja a bocsánatkérés hitelességét, megmutatja annak mélységét, őszinteségét, megérinti a testvér szívét, megvigasztalja, és a bocsánatkérés elfogadására indítja őt. Tehát ha a helyrehozhatatlant nem is lehet teljesen megjavítani, a szeretet mindig újjá tud születni, és elviselhetővé teszi a sebet. Jézus alakok Szent Margitot az emberek bűnei okozta sérelmek jóvátételének művérek érte. Ha ezek a tettek megvigasztalták az ő szívét, ez azt jelenti, hogy a jóvátétel minden sérült ember szívét is képes vigasztalni. A pápa óhaja, hogy a résztvevő konferenciája újítsa meg és mélyítse el a Jézus szentsége szíve jóvátétel művének gyönyörű szokását, melynek gyakorlata ma már kissé feledésben merült, vagy tévesen elavultnak ítélik. Ezért járulnak hozzá, hogy az egyházban minden keresztény ember megtalálja személyes bűnbánati útjának méltó helyét. A Szentatya imádkozik, hogy a Szent Szív jubileuma sok zarándokban ébresszen hálásabb szeretetét Jézus iránt, és hogy Parélő Moniál kegyhelye legyen mindig a vigasztalás és az irgalom helye, a belső békét kereső minden ember számára. Zárta a Jézus Szíve tisztelet jubileumi konferenciájának tagja az intézet beszédét Ferenc pápa. Parélő Moniál lelkiségének rövid története. Parélő Moniál egy kisváros Lyontól északnyugatra Franciaországban, ahová éveként 100 000 zarándokolnak el, hogy imádkozzanak alakok Szent Margit sírja előtt, és megköszönjék neki tiszta és hűséges életét, amelyet a gondviselő Isten látomásokkal jutalmazott, és amelyek a későbbi Jézus Szíve tisztelet alapjául szolgáltak. Már 973-ban bencés perjelséget alapítottak itt a közeli klüni apátság támogatásával. 1100 körül klüni Szent Hugó építette a mai templomot, amely a burgundiai román stílus mintapéldája, és egyúttal a klüni apátság kicsinyített mása jellegzetes szentély körüljárójával, 56 méter magas, 8-szögű szentélytornyával és a kettős kaputoronnyal. Mint ilyen értékes tanúbizonysága az időközben elpusztult klüni templom és kolostor együttesnek, amely a 10. és 11. században az egyház megújulásának kiinduló pontja volt, és amelyet a pápák is buzgón támogattak. 1562-ben a hugenották kifosztották a perjelséget, a francia forradalom alatt pedig az egyenlőség nevében feloszlatták. Parélő Moniában 1619-ben telepedtek meg a jezsuiták, és 1626-ban házat nyitottak. A közösség tagja volt Colombier Szent Kolos, aki a vizitációs alakok Szent Margit szerzetes nővér gyóntatójaként és lelkivezetőjeként sokat segített neki, és valójában ők ketten lettek a későbbi Jézus Szíve tisztelet megalapítói. Ferenc pápa július 7-én vasárnap Triestbe látogat az olaszországi katolikusok szociális hete alkalmából. Enrico Trevisi trieszti püspök hétfőn közzétette a pápa látogatás programját annak keretében, hogy a Szentatya július 1. vasárnapján látogatást tesz Friuli Venezia Giulia fővárosában, a tengerparti Triestben, ahol a megelőző héten tartják az olaszországi katolikusok szociális hetét. Az olasz püspöki konferencia főtitkára Giuseppe Baturi már januárban bejelentette az utazás tényét. Az olaszországi katolikusok szociális hetének megnyitóján részt vesz és beszédet mond Sergio Mattarella, Olaszország köztársasági elnöke. A Szentatya program szerint július 7-én vasárnap szentmisét mutat be Triestben és beszédet mond, majd találkozik az ottani migránsokkal és a fogyatékkal élőkkel. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
A nap verse.
Májusi orgonaszag. Az orgona kezdte. Szinte csobbant, mikor a kertben megcsapott. Fűszere gázként gyűlt a roppant éj tavába, a völgybe. Ahogy nyomta a párás ég, nehéz volt, mint sűrű zene, mint sűrű méz, de mint tündér meglepetés lengett körül, mint álmodott hang, vagy holdfény fájtlas csillagok. Mert tündér volt, igazán az, úgy ébredt, mint alvó agyban a túlvilág, vagy halk izzása a testikéinek, amit hajnalban szít a vágy. Az kezdte, az orgona, a mai, de félszáz tűnt május hozta vele, jázmin rózsas akác özöne ringatta vele, lidérc kísértett a rég s a nem rég illatát. Káprázva álltam a kapum előtt, és ópiumittas szellemek kaszaboltak, mint zene a levegőt, és ahogy a fény az üveget, csókolva belül sejmesen, mint mikor mélyen a mesztelen szív alján zsong a szerelem, s lobbanni gyűjtenek új erőt, és csendülni a lankadt idegek. S a rácsnak dőltem, az édes égig tágulva, nyílva, ahogy soha még, és ittam az orgona ízt, a régit, az újat, a zenénél zenébb mérget, emlékek és tavaszok szeszét, és amit a jelen adott, a visszatért nagy pillanatot, mely a betegeném újra végig borzongta az élet gyönyörét. 5 napja, 5 éje. Az orgona kezdte, s azóta csupa fölszakadt sajgás vagyok, álom és csupa zsenge sóvárgás, néma indulat, s az hangot követel, éneket, zengőt, emberit, édeset. Mintha enélkül így fenyeget, nyomtalan halnék szét az egekbe, ahogy a májusi orgona szag.
Szabó Lőrinc májusi orgonaszak című versét Ráckevei Anna mondta el. Szabó Lőrinc 1900-ban született Miskolcon. 1908-tól 18-ig a debreceni református főgimnáziumban tanult, és ott tett hadi érettségit. A frontok összeomlásáig katona volt, majd Budapesten a Műegyetem gépészmérnöki karára, később a bölcsészkar magyar-német-latin szakára iratkozott be. Verseivel megkereste Babits Mihályt, aki barátságába fogadta. 21-ben állást kapott az Estlapoknál, azaz a Pesti Napló, az Est és a Magyarország című folyóiratoknál. 32-ben, 37-ben és 44-ben Baumgarten díjat kapott. Ekkoriban a népi írók mozgalmával, majd egy időre jobboldali politikai körökkel került kapcsolatba. 45 után vizsgálati fogságba került, ahonnan barátai közben járására szabadult. 47-ben a Magyar Írók Szövetségének tagja lett, de egyre inkább az irodalmi élet perifériájára szorult. 49-től nem is publikálhatott, műfordításokból tartotta el magát. 54-ben József Attila díjjal, 57-ben pedig Kossuth díjjal tüntették ki. Szabó Lőrinc 57-ben hunyt el Budapesten.
Imája.
Ó Mária, mennyország magasa, föld fundamentuma, tenger mélye, napnak fénye, hold szépsége, csillagok ragyogása. Méhed az Istent hordtam, akinek felségétől megreszket az ember. Tested az izzó parazsat zárta magában. Térded azt az oroszlánt tartottam, akinek fölsége ijesztő. Az érinthetetlent érintette kezed, és az istenség benne rejlő tüzét. Ujjaid, mint a fehéren izzó fogó, melyből a próféta fogadta az égi szent parazsat. Te vagy a kosara, e tüzes izzásból jövő kenyérnek, és ennek a bornak a kelyhen. Ó Máriam, a te öletben érik az odaadás gyümölcse. Álhatatosan kérünk, ments meg minket az ellenségtől, aki cselt vett, és mint a borba kevert víz, többé el nem választható tőle. Add, hogy mi tőled és fiattól, az üdvösség bárányától el ne szakadjunk. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6,